És folytatjuk innen a stúdióból, itt már velem szemben Vitézy Dávid, a Podmanicki Mozgalom frakció vezetője. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Jó estét, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy ugye Karácsony Gergely hétfőadásunkban jelentette be, hogy pénteken 10 percre lefogálna a közösségi közlekedés válaszul a 10,2 milliárdos inkasszóra, amivel a fővárost hát illették. Támogatod ezt a döntést?
Hát, hogy mondjam, az, hogy figyelmeztetést küldjünk, azt igen, az, hogy 10 percre leáll a közlekedés, azért a MÁV-val ez előfordul valamelyik országrészben gyakorlatilag hetente, és nem látom, hogy a karmelita falai összeomlanának ettől, és ahogy itt a bejátszóban is elhangzott, én azért annak vagyok a híve, hogy alapvetően ne a dolgozókon próbáljunk meg, hogy mondjam, példát statuálni, ugye ez volt az első bejelentése a főpolgármesternek, hogy a járulékokat nem fizetik utánuk be, amivel aztán lehetnek bajok, mert akkor egy idő után a tajszámokat felfüggesztik, egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási jogviszonyt ez veszélyeztetheti. A másik meg, hogy az utasok, hogy mondjam, az utasokat próbáljuk meg bevonni azzal, hogy leáll a tömegközlekedés, de ez egy kétélű fegyver. Én nem mondom, hogy ez, hát hogyha a szakszervezetek sztrájkolnak, az egy tök más helyzet, jogilag is. Én nem mondom, hogy ez nem lehet egy legitim eszköz, egy utolsó eszköz. Ez a 10 perc, ez sokat nem oszt, nem szoroz. Elfogadjuk, hogy a főpolgármester ezt a döntést hozta.
De támogatod, vagy pedig alapvetően más eszközök használatát forgalmaznád?
Hát arról szólt ez a mai bizottsági ülés, amit Baronyi Krisztinával összehívtunk, hogy alapvetően más eszközökhez javasoljuk, hogy nyúljunk. Ugye eleve egy elég sajátos helyzet volt ez ma. Ugye Baronyi Krisztinával nekünk vannak vitáink a közgyűlés megalakulása óta, néha ez a nyilvánosságig is eljutott, de arra jutottunk...
Vitázik ő Karácsony Gergellyel is.
Arra jutottunk a hétvégén, hogy az, ami eddig látszik ebből a helyzetből, hogy tényleg Budapest közelít a valódi csődhöz, ez most azért kezd látszani egyre jobban, hogy tényleg, ha minden a legrosszabb forgatókönyv szerint alakul, akkor nyára fizetésképtelenné válhat Budapest. Alapvetően a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének bevasolása miatt.
Tehát akkor nem hiszel abban a védelemben, amiben Karácsony Gergely reménykedik, hogy visszakaphatja a főváros a pénzt?
Két dolog miatt vagyok ebben kétkedő. Az egyik az az, hogy látjuk ma, éppen ma, hogy ez is ugye itt volt a bejátszásban, nem kell elismételnem, hogy persze lehet, hogy a bíróságon éppen megnyerünk pár milliárdot, nagy nehezen, hosszas, az is csak ideiglenesen jogvédelemmel, aztán másik oldalról benyújtanak egy törvényt, amivel ugyanannyit elvesznek most épp a szerencsejáték adómentességére hivatkozva, ami egyébként, tehát mi indokolja, hogy a lottószelvény, vagy a kaszinó, vagy bármi ilyesmi, az egyébként helyi adómentes legyen, miközben minden más gazdálkodó, a hentes, a pék, a fodrász befizeti a helyi iparűzési adót, akkor a lottó után miért ne kéne befizetni?
Ezt akkor csak nézzünk kedvéért tisztázzuk, aztán mindenképpen akarok a bizottsági kérdésekről is kérdezni.
Igen, igen.
Tehát a lényeg az, hogy Karácsony Gergelynek volt 9.30-kor egy sajtótájékoztatója, amiből az jelölt ki, hogy az adójogszabály módosítás miatt csökkenhet a szerencsejáték szervezőket terhelő iparűzési adó. Karácsony számítása szerint ez 18 milliárd forintot venne ki a főváros büdzséjéből. Egyébként Karácsony szerint ez a kaszinókat is érinti, Gulyás Gergely nyilatkozott később a Kormányinfón, hogy azokat nem érinti. A miniszter szerint 10 milliárd forintról van szó, hogy nem csak Budapestet érinti. Szóval ezzel kapcsolatban neked mi az értékítéleted?
Azt én nem tudom megítélni, hogy nem volt időm elmérni ennyire a szerencsejáték szervezés jogszabályi hátterében. Azt írja ez a frissen begyújtott módosító, ez a Karácsony értelmezés, ez ott van a parlament honlapján, hogy a szerencsejáték szervezési tevékenységet kivonják a helyi iparűzési adó hatálya alól. Nyilván ennek a legnagyobb adófizetője a szerencsejáték ZRT, ami egy állami cég, ami eddig fizetett, és ennek egy elég jelentős része Budapesten van, az összes telephelye jóformán Budapesten van. Ez önmagában egy jó pár milliárdos összeg. Azért nem tudjuk ezt pontosan megmondani, mert nem tudjuk, hogy pontosan milyen módon osztják ők föl vidéki városok és Budapest között a tevékenységüket, ennek bővebben utána kell nézni. És arról van egy vita, amiben nem tudok igazságot tenni. A főpolgármesteri hivatal úgy értelmezi, nem a politikai stáb, a hivatal jogi stábja is, hogy ahogy ez a törvény meg van fogalmazva, abban a kaszinók is beleesnek, ezt a Nagy Márton meg a Gulyás Gergely cáfolja. Lehet, hogy azért cáfolja, mert majd most még benyújtanak még egy módosítót, ugye hát a parlamentnél ez megtörténhet. Akárhogy is van, ez szerintem csak arról szól, hogy most akkor egy újabb elvonás van. Tehát amire én utalni akarok, és hagyj térjek vissza a bizottsághoz, hogy csak jogi, technikai érveléssel, bírósághoz fordulással, a szokásos kommunikációs panelekkel, szerintem ez a mostani helyzet nem kezelhető, és mi azt mondtuk Baronyi Krisztinával, hogy itt egy sokkal világosabb politikai válasz, ha úgy tetszik, politikai forgatókönyv kell. Ez mit jelent a mi javaslatunk szerint? Ezt egyébként elfogadtam a bizottság. Azt jelenti, arra kértük föl ma a főpolgármestert, hogy egy olyan vészforgatókönyvet tegyen le az asztalra, amiben közreműködünk, ha kéri, segítünk frakciók és bizottságok is, tehát nem feladatokat osztunk, hanem együttműködést is ajánlunk, Ami világosan megmondja, hogy utolsó dátumként mikor áll a tömegközlekedés várhatóan Budapesten, hogy ez így megy tovább, és mikor van az, hogy tényleg nem lehet már fenntartani.
De hogy számolsz, hogy addig... állhat le? Mindjárt... Karácsony Gergely igazából nem tudott erre választ adni ebben a stúdióban, azt viszont kijelentette, hogy szerinte iskola kezdésig, ha kőkövön marad, akkor is egyébként tartható a tömegközlekedés mostani színvonala.
Pillanat is válaszok, csak hogy mondjam ezt a mondatot végig, és hogy addig milyen lépcsők vezetnek, és azt, amit itt egyébként idéztetek is, én ennek kapcsán mondtam, és ez még a 10 perces kérdésedre a válasz, összefüggenek ezek, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően a város ne az utasokon kezdje, ne a dolgozókon kezdje azokon az állami szolgáltatókon, akik egyébként tele vannak pénzzel. Az MVM-nek, vagy a MOL-nak, most megvan a beszámolójuk, el is hoztam a számot, az MVM csoportnak 324 milliárd, a MOL csoportnak 364 milliárd volt a tavalyi profitja, nem a forgalma, a profitja. Napi 1 milliárd profitot csinál a MOL, nagyjából ennyit az MVM, ami ugye egy állami cég ráadásul. De ezért nem azt mondani, hogy mi ezeknek a szolgáltatóknak addig nem fizetjük ki a számlát, ameddig valamilyen lépést a kormány nem tesz, vagy nincs valami megállapodás arról, hogy Budapest működőképességét biztosítsuk. És aztán, ha akarja a kormány, hiszen akár a MOL-t, akár az MVM-et, így vagy úgy, de a kormány, hát az MVM-et direktben kontrollálja, a MOL pedig nyilván, hogy mondjam, ezer szálon kötődik a kormányzathoz, ezt láttuk a benzinárstop kapcsán is pár éve. Ha le akarják állítani a tömegközlekedést azzal, hogy nem szállítanak többet gázolajat a buszgarázsba, vagy lekapcsolják az áramot a metróban, hát tegyék, de akkor ez az ő döntésük. De ne a dolgozókkal és ne az utasokkal kezdjük. Mikor állhat le a tömegközlekedés? Ugye ez is azért se válaszolt szerintem Karácsony Gergelyre túl világosan, mert azért nyilván egy sok tényezős függvény ez. A legrosszabb forgatókönyv az, hogyha azt a 10,2 milliárdos inkasszót, amit most beszedett az államkincstár, az ellen indított perben, ha nem adja meg az azonnali jogvédelmet a fővárosnak a bíróság, akkor azt gondolom, hogy még az iskola kezdés előtt eljöhet az a helyzet, hogy már nem fizet számlákat a BKV. Lehet, hogy még járnak a buszok, de nem csak az előbb említett szolgáltatókat, hanem tényleg elkezdje már az alkatrészeket sem kifizetni, ami azért előbb-utóbb tényleg a fizetésképtelenséghez vezető út. Most, hogy ez mikor áll le napra, épp azt hiányolom, hogy ez nincs megmondva. Szerintem sokkal többet ér, ha ki lehet tenni a számlálót hogy megy a mindenhova. És azt tudjuk mondani, hogy ennyi nap van hátra. Mert ez egy politikai mondás, hogy eddig bírjuk. Az, hogy mindig mismásolunk, meg Facebook posztolunk, meg sajtótájékoztatót tartunk, meg mindig ást mondunk, meg egyszerre nyugtatjuk a dolgozókat, hogy minden rendben van, de most ugye Karácsony Gergely minden buszon és villamoson bemondja, hogy nagy a baj. Tehát szerintem világos kommunikáció kell, mert a budapestiek akkor lesznek az oldalunkon, hogyha ezt megtesszük. És azt is gondolom, hogy nem, mondjuk egy ilyen helyzetben nem állítaná le az MVM és a MOL a BKV-t.
Mert nem tudjuk, ugye.
Én bizakodó vagyok. Nézd meg, most tudom, hogy nem ez a fő téma, de hát akár ha mai híreket megnézzük az átláthatósági törvény kapcsán, akár ha megnézzük a mismásolást, amit a kormány csinál a Pride kapcsán, hát azért onnan indult ez a tavasz, hogy a miniszterelnök évértékelő beszédében ugye azt mondta, hogy majd tavaszi nagytakarítás, és ne is foglalkozzanak a Pride szervezői. Most, hogy ott tartunk, hogy a tavaszi nagytakarítás elmarad, vagy elhalasztották őszre, a Pride szervezésével pedig már az igazságügyi miniszter foglalkozik, hogy hol kéne és hogyan kéne megszervezni. Tehát azt gondolom, hogy igenis van annak helye, hogy Budapest kiálljon magáért, ezért hívtuk meg a főpolgármestert, aki el is jött erre a mai bizottsági ülésre, és a bizottság egyébként azt gondolom, hogy összezárva a különböző frakciók, sok vitánk van, rengeteg vitánk van. A főpolgármester is köztem is van sok vita, ez talán a Partizán interjúból is kiderült itt két napja, és egyébként a frakciók között is vannak viták. Mégis a Fideszen kívüli összes frakció ma együtt tudott szavazni arról, amit Baranyi Krisztinával javasoltunk, legyen vészforgatókönyv, ami politikai válaszokat tartalmaz, olyanokat, mint például az, hogy bejelentjük, hogy hogyan és mit nem fizetünk ki, és azt is, hogy mikor van a végső nap, és ennek érdekében, hogy ezt a vészforgatókönyvet jóvá hagyjuk, egy rendkívüli fővárosi közgyűlést hívjunk össze.
Miért nem tettetek ti konkrét javaslatot arra, hogy nézzek ki ilyen politikai vészforgatókönyv? Tehát igazából fölkértétek a főpolgármestert, de konkrét javaslatot nem fogalmaztatok meg. Valóban te is felvetetted az ülésen, ki kellene mondani, hogy ha a kormány elvonja a pénzt, akkor a főváros nem fog fizetni a MOL-nak és az MVM-nek, de hogy igazából ezt se tettétek bele ebbe a javaslatba. Tehát, hogy miért nem fogalmaztatok meg egy egyértelmű, nem tudom én, direktívát, vagy az esetben csak javaslatot arra vonatkozóan, hogy szerintetek mi lenne az adekvát politikai válasznak az ismérve?
Karácsony Gergely a főpolgármester, azért. Ő felügyeli ezeket a cégeket, ő neki riportálnak a cégvezetők, oda se engedte őket egyébként. Én meghívtam a BKK és a BKV és a többi cégvezetőjét, őket, ez nem ilyen értesülés, megírta a főpolgármester előre, őket letiltotta a részvételről. Mert csak ő szerette volna képviselni a várost. Egyébként ez nem szabályos, de most mindegy, nem azt keresem, hogy mibe tudunk eltérő véleményre kerülni. Én szerintem nem vállalhatja át a közgyűlés azt a felelősséget, hogy a város operatív irányításáért a főpolgármester felelős.
Miért tett erre javaslatokat, hogy mi látjátok például a politikai válaszadás lehetőséget?
Hát én elmondtam, Szerintem az nem helyes, hogyha a főpolgármestertől elvonjuk ezt a jogkört, ezt az irányítási felelősséget. Mi együttműködést ajánlottunk, ami alatt most értsd a Tisza pártot, a Kutya pártot, a DK-t és a Podmanicki mozgalmat, mert ebben együtt szavaztunk. Ez azért ritkán fordul így elő. És együttműködést ajánlottunk, elmondtunk felvetéseket, világos elvi deklarációkat tettünk, és azt mondtuk, hogy együtt tudunk ebben működni, hogy egy ilyen vészforgatókönyv létrejöjjön. Azt szerintem a frakciók nem tudják felvállalni, a magam részéről mi biztos nem, hogy úgy, hogy mi nem látunk rá a számlákra, nem látunk rá a pontos likviditási helyzetre, nem tudjuk, hogy milyen konkrét lépéseket tettek már meg, mi átvegyük ezt a felelősséget a főpolgármestertől. Szerintem itt együttműködésre van szükség a városháza vezetése, a főpolgármester és a közgyűlés között, ugye? Az egy visszatérő vád, a Karácsony részéről is, meg nyilván mások részéről is elhangzik ez, hogy hát micsoda egy rémes közgyűlés, ez mennyi szörnyű vita van, tényleg sok szörnyű vita van, de, és hogy itt ugye valójában ennek az egész csődhelyzetnek egy ilyen kettős kommunikációja alakult ki, kritizálja valamelyest a kormányt Karácsony Gergely, egyébként nem olyan élesen néha azt érzem.
Mikor ezt azt nem elég éles?
Hát a kedvenc momentum a Partizán interjúban az volt, mikor sok sikert kívánt Lázár Jánosnak a MÁV-hoz, mert azt a kritikát is inkább elharapta, de mindegy.
A másik, ez inkább egy ironikus megjegyzés volt, nem?
Így legyen. A másik, de mindegy is, nem ezt akarom élezni, azt akarom mondani, hogy volt egy olyan éle ennek a vitának az elmúlt napokban, hogy hát akár a Tisza, akár mi, akár a Kutyapárt, tehát a nem vele szövetségben induló frakciók nem vállalnak kellő felelősséget. Azért egy dolgot hagy húzzak alá, ennek a városnak ma azért van költségvetése, mert megszavaztuk a Tisza is, és mi is megszavaztuk. Egyébként az volt a várakozás, ha emlékszel, november-december körül, hogy hát ezek, itt olyan káosz van, hogy itt nem lesz a városnak költségvetése.
Kivel ennek az ódiumát nem akartátok magatokra húzni?
Én nem így látom, én úgy látom, hogy volt egy konstruktív párbeszéd arról, hogy milyen feltételekkel szavazzuk meg, BKK rendészet, állatvédelem, rengeteg téma volt, ami nekünk például a programom alapján fontos volt, és megállapodásra jutottunk, de lett költségvetés, és amit én még aláhúznék.
Ami nekik is politikai érdeketek volt, azért azt tegyük hozzá.
De még egy dolgot tegyek hozzá. Azért itt szövetség, abban kialakult egy szövetség, ha úgy tetszik, vagy egy felhatalmazást adtunk a főpolgármesternek, hogy Budapest költségvetését úgy terveztük meg, hogy az Alkotmánybíróság által is túlzónak ítélt szolidaritási adó többletet, azt a most vitatott 51 milliárdot ő nem tervezte be ebbe a költségvetésbe. Igen. A Fidesz akkor is elmondta, hogy ez jogellenes, így törvényellenes, úgy törvényellenes. Karácsony Gergely pedig azt kérte a közgyűléstől, hogy abban a jogi, akkor még jogi természetű harcba, ami ennek a megtámadására szól, a közgyűlés adjon felhatalmazást. Mi ezt megadtuk. Tehát azt gondolom, hogy nem fair számon kérni a közgyűlésben a költségvetést korábban megszavazó frakciókon az, hogy nem elég együttműködőek. És szerintem ez a mai bizottságülés is azt bizonyította, hogy amikor baj van, akkor a közgyűlési többség legalábbis létre tud jönni, hogy támogassa azt, hogy Budapest érdekeiért kiálljunk.
De segíts kérlek megérteni.
És ez nem írja föl a vitáinkat.
Az MBMS és a MOL-os számlák meg nem fizetésén túlmenően.
Azért az 25 milliárd forint.
Milyen további politikai válaszokat tartaná elképzelhetőnek? Kérdezem ezt azért is, mert ugye Paranyi Krisztina, akivel közösen kezdeményeztétek ezt az egészet, úgy fogalmazott, hogy lehetne az összes minisztérium előtti utca sétáló utca, tehát hogy ezzel tudna esetleg a közgyűlés valamilyen módon borsot törni a kormányzat orra alá, vagy hogy a következő parlamenti napon lerobbanhatnának hirtelen a buszok és a villamosok az országház körül, vagy például a karmelit előtt sürgős útfelbontások kellenek nagy területen. Ilyen típusú ötleteket te támogatnál, vagy másba gondolkozol?
Én azt gondolom, hogy minden ötletet azt arra kell tenni, és ezeket meg kell vitatni.
Ezt támogatnád, amiket Baranyi Krisztián felsorol?
Meg kell vitatni ezeket zárt ajtók mögött. Én azt gondolom, hogy ebből vannak olyanok, amik jól hangzanak, de nem biztos, hogy meg lehet csinálni, de nem akarom ezeket a vitákat. Tehát a nyilvánosság előtt. De szerintem ezt Baranyi Krisztina is egyetértene vele, hogy trollkodás. Szerintem ő azt gondolja, hogy ilyen akciók arra jók, hogy a budapestieket felrázzák, hogy úgy mondjam. Nem, szerintem ő sem azt gondolja, hogy ez önmagában ez majd megváltoztatja az adótörvényt, hanem ez
most
inkább...
Most 10 percre leáll a BKV, az miért nem rázza fel a városlakókat? Azok kapcsolatban kicsit azért pikirtebb voltam, mint mondjuk azzal, hogy mondjuk nem tudom, az országház körül lerobbannak a buszok.
Ezzel is pikirt voltam egy picit szerintem, de mindegy, tehát, hogy lehet ilyen figyelemfelhívó akciókat csinálni, mi biztos nem fogjuk ezt megakadályozni. Én mást javasoltam, hogy még mondjak egy példát. Azt vetettük föl, egyébként Baranyi Krisztinával közösen, tehát itt nem vagy nincs köztünk ebben nagy nézetkülönbség. Mondok egy másik példát, biztos szoktál applikáción bérletet venni, vagy a nézők közül sokan. Ugye be kell olvasni egy QR kódot, és fölugrik egy ilyen valami állatka, vagy valami animáció, és akkor azt kell bemutatni a buszsofőrnek, amikor felszállsz az elsajtos buszon. Na most ezért, de csak ezért az egy dologért, mert az applikáció többi része az BKK-s, tehát az utazástervező, a futár, hogy mutatja, mikor jön a busz, az BKK-s. Ezért az egy szolgáltatásért 1,3 milliárdot fizet évente a BKK a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-nek egy megállapodás alapján. Ezt a funkciót lefejleszteni ennek a negyedéből is le lehet, és akkor még sokat is fizettünk érte. Ez azért van, mert korábban volt egy államfőváros megállapodás, hogy annak ellenére, hogy a Strasbourgi Bíróság megsemmisítette a Nemzeti Mobilfizetési Törvényt, továbbra is van egy együttműködés. Szerintem ezt fel kell rúgni. És azt kell mondani, hogy viszontlátásra az állam informatikai cégeit nem látjuk el a továbbiakban budapestiek milliárdjával. Ezt egyébként én már elmondtam korábban is. Tehát van még bőven olyan terület, ahol azért az állam különböző csápjait, amik a fővárosba belógnak, le lehet vágni. És nyilván, amikor ezek létrejöttek, biztos volt valami politikai algó ezek mögött. Mert nyilván nem véletlenül jöttek ezek létre, hogy valamilyen megállapodás részeként ez létrejött. Ez egyébként sok éves, ez még szerintem a Tarlóséra végén jött létre, ez a Nemzeti Mobil Megállapodás. Akkor gyorsan akartak valamit, és így lehetett a leggyorsabban, de azóta rohadt sokat fizetünk érte. Tehát szerintem én inkább ilyen irányba mennék, ez lehet, hogy az én technokrata attitűdömből ered, hogy inkább ilyen módokon keresném, mások pedig, akik inkább az utcai politizálásba, ilyen típusú akciókba jók, vagy ebben van politikai tapasztalatuk, mást mondanak. Én azért sem gondolom, hogy ez jó lett volna, ha bizottságon szavazgatunk ezekről, mert óhatatlanul olyan vitákat vittünk volna ki a nyilvánosság elé, amik nem szerencsések.
De akkor ebben Karácsony Gergelyre teszed, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy a zárt ajtók mögött kellene megtárgyalni. A Tisza képviselői voltak azok, akik azt mondták, hogy mindent a választópolgárok elé kell tárni.
Szerintem az, hogy a vészforgatókönyv részleteiről kell úgy beszélni, hogy ott nincs ott minden kamera, az szerintem helyes. Karácsony Gergely minket először ilyen egyeztetésre holnapra hívott. Mi ott leszünk természetesen, ezt már vissza is jeleztem neki. Ez a bizottsági ülés arra volt jó, hogy először létrejött egy olyan alkalom, amikor a fővárosi frakciók kinyilvánították a hozzáállásukat ehhez a helyzethez. Azért ne felejtsük el, hogy egy hete volt ez az inkasszó csütörtökön, azóta az első olyan fővárosi testület, ami összeült, az ez a bizottsági ülés volt. Én azt gondolom, hogy azt a kohéziót, hogy itt van szükség egy egységre annak érdekében, hogy Budapest érdekeit megvédjük, ezt szolgálta. Nekem az elmúlt időszakban rengeteg vitám volt a főpolgármesterrel. A BKV ügyek kapcsán volt itt egy ilyen zsarolási, vagy megfélemlítési kísérlet is. Volt mindenféle beszólogatás részemről is, mert azt gondolom, hogy voltak hibás döntések.
Tehát akkor a kölcsönösséget ebben elismered?
Nyilván. De hát én meg szoktam magamat védeni, hogyha megtámadnak.
Amilyen az adjon Isten, olyan fogadj Isten?
Hát nézd, hogyha valaki egy büntetőügy összes vádlottjával jóformán együtt indul egy választáson és teleplakátolja vele a várost, és utána elkezd másokat számon kérni azzal, amit ő csinált, akkor azért meg szoktam magamat védeni. De most...
Ne szaladjunk még ennyire előre, mert ez egy később előhozandó topik. Még egy pillanatra vagyunk a bizottságülésnél.
Szerintem az a fontos, hogy abban maradtunk ma. Ezt ugye Baranyi Krisztina úgy kezdte valahogy a beszédét, nem fog tudni szó szerint idézni, hogy a Never Ending főpolgármesteri kampányt a két majdnem azonos felhatalmazottságú korábbi jelölt között azt egy picit függesszük fel. Amit értek, hogy mit akar ezzel mondani, és nyilván az a helyzet, hogy a város érdeke valóban azt kívánja, hogy ne söpörjük szőnyeg alá a vitákat, mert nagyon is valid viták vannak köztünk, és azokat szerintem ki kell beszélni, de most egy olyan válsághelyzetbe jutott Budapest, ahol ezek a viták hátra kell, hogy sorolódjanak.
A bizottsági ülésen szakszervezeti vezetők is tiszteletüket tették, és mindenki igazából a támogatásáról biztosította a fővárost. Egyikük azonban, Kecskés Károly, aki a vízművek szakszervezetének a vezetője, felrotta nektek, hogy a közgyűlés nem fogadta el a fővárosi cégek beszámolóit, márpedig emiatt a cégek még nehezebb helyzetbe kerülhetnek, büntetéseket kaphatnak, felmondhatják a hitelszerződéseiket is. Te sem szavaztad meg a beszámolók egy részét. Nem kellett volna mégis átengedni? Például többek között ugye te, hát ha jól mondom, ugye külön-külön szavaztatok ezekről mindegyikről. Igen. Volt, amit megszavaztál, például a Budapesti Sportszolgáltató Központi Nonprofit Kft-nek a beszámolóját, vagy a BVK, Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft-t, de voltak, akiket nem, és nem csak a BKV-t nem. Szóval nem szavaztad meg a közművekét, a vagyonkezelőjét, a vásárcsarnokét, BKK, BKV és Budapest közútét. Mit gondolsz erről a kritikáról, ami azt mondja, hogy túlzottan szigorúak voltatok ezekkel a beszámolókkal, és ezzel veszélyeztetitek az amúgy is nehéz helyzetben lévő cégek helyzetét.
Tehát ugye a kritika a vízművektől jött, mi a vízművek beszámolóját megszavaztuk. Csak hogy pontosak legyünk. Kettő, itt volt egy a közgyűlés előtt jóval ismert, én nem mondom, hogy alku, de mondjuk úgy, hogy közös megértés. Azt mondták frakciók, és ez ebben bizonyos cégek esetében még a DK is benne van, hogy nem tudnak felelősséget vállalni a cégek gazdálkodásának teljes körű szabályosságáért, és azért, hogy ezt a beszámoló elfogadásával támogassák, de a közgyűlés tudomásul veszi azt, hogy Karácsony Gergely, aki egy személyben felügyeli ezeket a cégeket, ő másnap kiadja egy személy két ülés közötti hatáskörében a beszámolókat, tehát nincs kockázata az elutasításnak. Ez történt. Az összes beszámoló jóvá van hagyva, másnap kiadta a közgyűlés hatáskörében eljárva Karácsony Gergely az összeset. A határidőben minden beszámoló be van adva, semmi nem veszélyeztet semmit. És ezt mindenki tudta a szavazás pillanatában is, hogy ez így fog történni.
Mert de akkor mi értelme ennek?
Az, hogy a közgyűlés...
Politikai jelzés?
Egyrészt egy politikai jelzés, hát a BKV kapcsán, azért nézd meg a BKV-t.
De miért most akkor egybe a többi céget? A BKV kapcsán teljesen értetőek az aggályaitok, ezek teljesen megalapozottak.
Azért, mert nem csak a BKV körül ügyekről szól ez. Arról is szól, hogy a közgyűlési frakcióknak gyakorlatilag semmi rálátása nem maradt ezeknek a cégeknek a gazdálkodására.
Miért?
A felügyelőbizottságokban, tehát most én egy háromfős frakciót vezetek,
igen.
Nekünk nincsen semmilyen módon rálátásunk arra, hogy mi történik ott. A cégvezetői pályázatokat finoman szóval meghekkelték, vagy hát így el lett kenve, el lett húzva különböző technikákkal a városvezetés részéről, nem történt váltás. A felügyelőbizottságokban a frakciók nem delegálhattak szakembereket. Hogy én azt a kampányban végigmondtam, nem Draskovics Tiborokra és pártpolitikusokra van szükség, de szakembereket se delegálhattak néhány kivétellel, és az igazgatóságok megszűntek. A cégvezetők, ahogy ma is történt, nagyon sokszor el se jönnek a bizottsági ülésre, hogyha meghívom őket. Tehát ha nincs rálátásom arra, hogy egy cég hogy működik, akkor nem szavazom meg a beszámolóját. Ez ilyen egyszerű szerintem. Amit megszavaztunk, ott van ilyen vagy olyan módon, van rálátásunk. Mi tök világosan ez szerint választottuk ketté ezeket a cégeket. A BKV az egy speciális eset volt, de azért az valamit mutat, tehát a BKV-nál az MSZP és a Párbeszéd képviselői szavazták meg a főpolgármester előterjesztését, és a közgyűlés 90%-a elutasította azt. Ez azért egy nagyon súlyos bizalmatlansági jelzés volt, és ez már réges-rég a Bolla lemondása után volt. Egy bizalmatlansági jelzés volt, hogy ezek a dolgok így nem mehetnek tovább, és csak hogy legyünk korrektek. Karácsony Gergely ma nem fogom tudni szó szerint idézni, de azzal kezdte a bizottsági ülését, hogy ő is hajlamos belátni azt, hogy néhány ilyen ügyben talán az, ahogyan ő nézte ezeket az ügyeket, az nem segített ahhoz, hogy létrejön megállapodás, és készen áll arra, hogy felülvizsgálja ezeket az álláspontjait, amik ez az lényegben egy totális összefeszülés volt a közgyűlés és a főpolgármester között az előző ülésen nagyon sok ügyben, hogy ezen változtasson. Én szeretném innen is mondani, de mondtam neki ott személyesen is, hogy erre a magam részéről, bár mi egy kis frakció vagyunk, nem tudunk mindent megváltoztatni, magam részéről én is kész vagyok. Nyilván az a cél, hogy működjenek ezek a cégek, hogy működjön a város, főleg egy ilyen nehéz helyzetben, de azt mindenki értse meg, hogy vannak olyan elvek, amiből nem tudok engedni. Engem rendszeresen fölkérdeznek olyan dolgok miatt, amik nem tudom, 3, 5, 10, 15 évvel ezelőtt történtek. Ha én megszavazok egy beszámolót, amiről a minimális információm sincs, hogy mi van benne, és az valós-e, és ott mi történt, hogy történt, ha igazából kérdezni se tudok, akkor azért felelősséget fog vállalni a következő évtizedben. Ezt mi nem tudjuk vállalni.
Telepesti adásunkban egy másik szakszervezeti vezető, Naszai Gábor vállalatlan nevezte a kommunikációdat, és felidézte, hogy azt mondtad Karácsony Gergely, minimum stróman a BKV ügyben. A strómanozás igazából hogy fér össze azzal, amit te is mondtál a mai bizottsági ülésen, hogy a mostani válsághelyzetben félre kell tenni az ellentéteket, és hát amire most te magad is egyébként ebben az interjúban utaltál.
Ugye ez egy kontextusban hangzott el.
De stróman Karácsony Gergely?
Én azt mondtam.
És stróman Karácsony Gergely?
Én azt mondtam, mindjárt, ki fogom fejteni.
Idézni, azt mondtam, hogy a Fideszt a BKV körüli korrupciós ügyek nem zavarják, hiszen itt a Fidesz és az MSZP együtt hozta létre ezt a struktúrát, és Karácsony Gergelyben legjobb esetben is egy stróman.
Én arra utaltam, és ezért használtam ezt a szót, lehet, hogy erős volt, vagy hogy mondjam, ezt a kritikát elfogadom, hogy valójában...
Erős vagy igazságtalan?
Erős. Valójában az MSZP... ehhez kötődő gazdasági körök, különböző olyan szereplők, akikről azt gondolnánk, hogy már egy letűnt világot képviselnek, azért még mindig bejáratosak a városházára, még mindig meghatározó erejük van a cégvezetők kiválasztásában, és bizonyos gazdasági döntésekben is. Ez a kritikám, ez áll. Hogy ezt most milyen minősítő jelzővel látjuk el, éppen azzal kezdtem ezt az adást, vagy a mai bizottságot is, hogy nem a konfliktusokat szeretném élezni, mert válsághelyzetben van Budapest.
Ehhez képest nem sikerült mondjuk a kontrollnak adott interjú alapján.
Ez az inkasszó előtt készült ez az interjú, tehát hogy most ezt így összekeverhetjük az idővonalakat, de ez nem azonos időszabon. Ez a közgyűlés napján készült, igen, korábban, mint hogy ez az egész pénzügyi válsághelyzet ilyen formán előállt volna. De arra utaltam, igen. És hagyd mondjak egy példát, ugye van egy egész konkrét vitánk, a BKV vezérigazgatója. Oké, Bolla lemondom. De azt a Takács Pétert nevezte ki Karácsony Gergely visszaélésszerűen és jogellenesen a BKV vezérigazgatójának, és ezt nem én mondom, ezt a közgyűlés nagy többséggel ezekkel a szavakkal, hogy visszaélésszerűen járt el a főpolgármester, megszavazta, furán mondom, maga Karácsony Gergely is megszavazta ezt az értékítéletet saját magáról, aki hát Hagyó Miklós idején, azért én jól emlékszem ezekre az időkre sajnos, a BKV beszerzési vezetője volt. Amikor nem sokan emlékeznek szerintem már erre a sztorira, de akkor is lemondott egy BKV vezérigazgató, Antal Attila, azért, mert a fiától bérelt buszokat gyakorlatilag, még Demszky volt a főpolgármester. Ez volt a Nagyóérának az első nagy ilyen BKV körüli bűncselekmény ügye, amit aztán végül bűncselekménye is nyilvánítottak a hatóságok és a bíróság. Akkor ezt a beszerzést a mostani új vezérigazgató védte a hagyóstáb részeként. Aztán nyilván az orosz metró felújításban is jelentős szerepe volt. Tehát én azt mondom, hogy itt egy olyan kontinuitás van, és ugye ez, hogy mondjam, ha megnézed a 444 cikkeit, ugye tegnap írt Ás Dániel arról, hogy ezek ugyanazok, azt hiszem ez volt a címe.
Igen.
Hát igen, ezek ugyanazok. Én ezt mondom. Ez a strómanozás, ez pont arról szólt, jóval a 444-nek az ilyen című cikke előtt jelent meg, hogy azt mondom, hogy igen, ezek ugyanazok. Ezek ugyanazok.
A BKV-t is érintő számlagyáras korrupciós botrányban egyszerre bírálod Karácsony Gergelyt és a Fideszt.
Igen.
De kit tartasz igazából elsődleges felelősnek?
Szerintem a helyzet az úgy fest, hogy a BKV körül nagyon régóta, szerintem a Hagyóéra óta különböző gazdasági körök garázdálkodnak, mondjuk így. Ezeknek a kiradírozására voltak kísérletek, például a hagyóügy után és 2010 és 14 között voltak kísérletek, ezeknek egy jelentős része elkezdett visszaszivárogni, és én azt látom, hogy ma is nagyon sok ilyen szereplő ott kavar-kever, mondjuk így. Nyilván sokkal többet tudok annál, mint amit el tudok úgy mondani, hogy a bíróságon is meg tudjam védeni, tehát muszáj így fogalmaznom, de ezzel nekem van problémám, és azt gondolom, hogy valójában az a düh jön belőlem ebben a szóban, hogy stróma, amit tényleg lehet, hogy erős szó. De az a düh jön belőlem, hogy hát hogy mondjam, azt hallgattam 5 évig, ami Karácsony Gergely első ciklusa ment, hogy ő azért nem számol le ezzel a polippal, mert hát a szocikkal ki kell egyezni. Tűtő Kata a szocialista főpolgármester helyettes felügyeli a BKV-t. Nekem elmondta, mikor volt erről szó, hogy BKK vezér legyek 5 évvel ezelőtt, hogy hát itt az MSZP-nek kellett szolgálatokat tenni, és így kapta meg a BKV-t, meg egyébként több más céget a szocialista párt, és hát ez ezzel jár. És én azt hittem, hogy amikor ennek vége van, mármint hogy az MSZP-nek, és most valójában azért a választók Karácsony Gergelyt ugyan szűk többséggel újra választották, de ezt az egész kompániát elküldték a francba. Hát ez a DK-MSZP lista, ahhoz képest, hogy régen vezették a várost, hát jelentősen visszaszorult, és valójában az ellenzékváltó hangulatnak a jelei finoman szóval is megjelentek a budapesti választáson, azóta meg aztán még inkább. Tehát én abban hittem, azt gondoltam, hogy előbb vagy utóbb ennek vége lesz. Nem tudtam, hogy mikor. Azt láttam a cégvezetői pályázatok kapcsán, hogy foggal körömmel zajlik az, hogy mindenki a helyén maradjon. Ezt láttam. Amikor ez a 444 cikk kijött, és számomra is meglepő gyorsasággal Bolla Tibor lemondott, leváltották, befejezte a pályafutását, én álmomban nem gondoltam volna, hogy oda jutunk, hogy kinevezi a korábbi helyettesét Karácsony Gergely, akiről mindenki tudja, hogy hát hogy mondjam, ha ezt a típusú kontinuitását ennek az egész BKV körüli világnak megtestesíti, akkor biztosan ő az.
De miért, bocsáss meg, Kács Péter érintett bármilyen korrupciós cselekményben?
Még egyszer mondom, Hagyó Miklós idején, amire egy a bíróság által kinevezett, kimondott bűnszervezet volt, ő volt a beszerzési vezető. Azt én nem tudhatom, hogy kötötte vádalkut, azt én nem tudhatom, hogy hogyan és miként maradhatott ott, vagy Kocsis István későbbi vezérigazgató bizalmát hogy nyerte el. És hát a másik, hogy az operatív ügyintézését az orosz metró felújításnak ő intézte, mint a BKV metró ágazat vezetője. Én ismerem őt nagyon rég, és most nem akarom őt egy ilyen velejéig negatív szereplőnek lefesteni.
Van-e bármilyen konkrét értesülésed arról, hogy ő visszaélt rábízott közvagyonnal, vagy jogkörökkel?
Hát azt, hogy a BKV körüli gazdasági visszásságoknak ő egy kulcsszereplője volt, azt tudom, igen.
De mi alapján?
Hát nagyon sok mindent tudok arról, hogy a BKV hogy működött az elmúlt 20 évben, és ezt engedtessék meg nekem.
De meg tudsz osztani bármit, ami megalapozza ezt az értesülést, mert most igazából inszinuálsz valamit, ami tök jól, hogyha alá tudnál támasztani. Hát, én nem kétlem, hogy ez lehet az esetben igazság alapja, csak akkor lehet,
az nem elég.
Ezt lássuk és értsük.
De bocsánat, most mondtam el egy elég konkrét állítást. Tehát szerinted azzal nincs önmagában, az nem problematizálható önmagában, hogy 2025-ben egy elvileg magát megtisztulónak mutató városvezetés a Hagyóéra beszerzési vezetőjét nevezik a BKV élére. Az nem problematizálható, hogy miközben Karácsony Gergely úgy fogalmazott a 19-es megválasztás előtti utolsó interjújában az Indexnek, hogy a börtönben a helye mindenkinek, aki az orosz metró felújításban részt vett, ezek után azt a vezérigazgatót ugye 6 évig még hivatalban tartja, aki ezt irányította, majd azt a vezérigazgató helyettest kinevezi 2025-ben vezérigazgatónak, aki szintén ezt irányította. Tehát itt van egy ellentmondás, és bocsánat, ez nem az én véleményem. Hát a kutyapárt tök világosra tette, hogy nem támogatja a Takács kinevezését. A DK tök világosra tette, hogy nem támogatja Takács Péter kinevezését. A Tisza párt nálam sokkal keményebben fogalmazott, mint most, és azt mondta, hogy erről szó sem lehet.
Sajnos, hogy fogadtak el ebbe a súlyban.
Jó, csak tehát, hogy úgy ne tűnjön már, mintha az én valami személyes véleményem lenne ez, az, hogy ezt a típusú kontinuitást nem, vagy ezt a kinevezési gyakorlatot nem támogatjuk, ez nem az én véleményem volt, a közgyűlést 90%-át, a budapestiek 90%-át képviselő frakciók ezt mondták, és ami a legdurvább ebben, az, hogy a közgyűlés május végén úgy döntött, hogy nem csak visszaélésszerűnek minősíti a főpolgármester lépését, de megsemmisíti azt. Karácsony Gergely ezt megszavazta. És aztán ez nincs végrehajtva. Azóta sincs végrehajtva. Szóval én értem, és azt is értem, hogy a szakszervezeteknek zavaró ez az ügy. Én ma is elmondtam nekik, hogy hát ugyanezekkel a szakszervezeti vezetőkkel ültem ott a hagyóéra a felügyelőbizottságába. Én ugye ott az voltam, aki ezeket az ügyeket napirendre vette, kivizsgáltatta, felügyelőbizottsági belső ellenőrzési vizsgálatokat kezdeményezett, feljelentéseket tett. Tehát, hogy én ott annak a pártján voltam, hogy nincs rendben az, ami van. Én akkor is azt hallgattam, hogy a munkabéke és a nyugalom érdekében ne feszegessem én már ezt itt, hát a buszvezetőket zavarja. Szerintem a buszvezetőket az zavarja, hogyha a BKV-ból eltűnnek közpénzek. És én azt gondolom, ezt elmondtam a szakszervezeti vezetőknek is, hogy én értem, hogy ők azt szeretnék, hogyha a BKV-ról csak jó hírek jelennének meg, én is ezt szeretném, de abban nem tudok partner lenni, hogy ezeket a kritikáimat nem mondom el. De azt is mondom még egyszer, Karácsony Gergely azt mondta ma, csak hogy pozitív farokkal zárjam le ezt a választ, azt mondta ma, hogy kész arra, hogy felülvizsgálja a cégvezetők kapcsán hozott döntés, vagy hozzáállását, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott pontosan, de érzi azt, hogy itt a közgyűlés nagyon nagy többségével szemben van. Bízunk benne, holnap találkozunk, bízunk benne, hogy ebbe lesz megoldás. És szerintem az, hogy valakiről igazolható, hogy bűncselekményben vett részt, mert ugye ezt kérdezted tőlem.
Azt kérdez, hogy megalapozott
a igen, az ügyészségre való kérdés, az, hogy megbízzuk-e azzal, hogy vezesse a főváros legnagyobb cégét, az nem feltétlenül csak akkor kritizálható, hogyha valakiről már igazoltan ilyesmi derül ki.
Világos, ugye Bollának igazából azért kellett távoznia, mert a Ninihez cégből kiderült az, hogy az úgynevezett nagymesterhez, tehát Fuzik Zsolthoz igen komoly szálak kötötték magánélet, illetve üzleti is a volt élettársán keresztül. Ezt követően a te egykori civil szervezetet, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület közé tett egy fotót, amint te vagy látható, éppen beszédet mondasz, és az állítás, hogy ez Fuzik Zsolt születésnapján készült 2016-ban a Tarcali Andrássy Kúria és Spa étteremben. Meg tudod erősíteni, ez a fotó tényleg ott készült, és akkor?
Fogalmam sincs, hogy mikor készült, ugye ezen az látszik, hogy én valahol beszédet mondok, ez elég gyakran történik.
Ez egy magárendezés.
Az, hogy ezt te honnan tudod?
Hát a képen látható berendezés alapján ez valami fajta magárendezvénynek tűnik.
Nekem ilyen képességem nincs, hogy ezt így megállapítsam. Tehát én nem tudom, hogy ez hol készült ez a fotó. Ha az a kérdés, mert...
Komolyan emlékszel, hogy hol készült a fotó?
Nem.
A berendezés alapján azonosította a sajtót, tehát jelöltem meg ezt a helyszínt.
De még egyszer, tehát ugye a lényeg, tehát ugye eleve onnan indult ez az egész történet, akkor menjünk vissza az elejére. Ugye Karácsony Gergely a BKV botrány, tehát a Bolla botrány kirobbanása utáni napokban először a háttérben üzengetett a stábján, kommunikációs csapatán keresztül, hogy majd ő kihoz egy ilyen fotót, hogyha nem vigyázok, és túl sokat kritizálom a BKV ügyeket. Majd aztán...
Ki közvetítette ezt a kritikát, vagy ezt a veszélyt?
Nem közszereplő, de a GAI stáb része, mondjuk itt. Tehát a főpolgármester közvetlen kommunikációs stábjának a tagja. Én jeleztem ezt utána a stábjának, hogy én ezt nem fogadom el, ezt a típusú viselkedést, és ők tudják, hogy kiről van szó, mert ezt visszacsatoltam. Rögtön. Ezek után a nyilvánosságban üzent, vicces módon együtt léptünk fel egy konferencián, lejöttünk, ott vált Hutter Marianna, a Magyar Hang újságíró, de kettőnkkel csinált interjút, és majd ott mellettem állva azt mondja, hogy hát, hogy ő bárkit kirúg, aki egy fotón szerepel ezzel az emberrel, csak nehogy kiderüljön, hogy egy képviselő az. Majd utána szintén a Városháza kommunikációs stábja körbehívogatta a szerkesztőségeket, akiket el tudnak érni, hogy hát ez a vitézi, ez a vitézi. Ez nyilván feltűnt egyébként több szerkesztőségnek is, hogy itt ez valami azért nem stimmel. És én akkor a nyilvánosság előtt egyből kiálltam, és leírtam, elmondtam, azóta többször is, nincs ebben semmi titok, én nyilván ismerem ezt az embert.
De ott hát volt a születésnapján 2016-ban?
Én nem emlékszem arra, hogy köszöntöttem volna a születésnapján, lehet, fogalmam sincs. Az de biztos, hogy...
Nem emlékszel arra, hogy Fuzik Zsoltnak a születésnapján 2010-es években részt vettél-e vagy sem?
Sokszor találkoztam Bolla Tibor társaságában ez az ember. Én Bolla Tiborral inkább voltam kapcsolatban, aki a BKV vezérigazgatója volt. Számos ügyben, ugye ez azért a Tarlós második ciklus, a pár évvel azután, hogy engem kirúgtak a BKK-tól, én igyekeztem követni, hogy mi történik a budapesti közlekedésben. A Bollával tartottam kapcsolatot, mint hogy még két héttel ezelőtt is tartottam kapcsolatot, mert nyilván a BKV vezérigazgatója volt, ezer ügyben kellett vele beszélnem az elmúlt tizenvalahány évben. És az tök nyilvánvaló volt mindenki számára a városban, tehát az, hogy a Karácsony ezen most lepődik meg, ez egy vicc, hogy neki az egyik legszorosabb barátja, ha úgy tetszik, vagy szövetségese az a Fuzik. Aki egyébként, én onnan ismerem, hogy a BKV informatikai igazgatója volt 2007-8-9 körül, én akkor a Fegyverbizottság tagja voltam.
Igen.
De persze, tehát azt mondom, hogy több helyen találkoztam vele, olyan helyeken, rendezvényeken, nyilvános helyeken, ahol a Bolla is ott volt, tőle függetlenül nem. Hogy volt olyan esemény, ami egyébként az ő születésnapja volt? Lehet. Tehát én nem akarom ezt tagadni, fogalmam, de nem tartom ezt ilyen módon nyilván.
Bocs, az a kérdés alapvetően. Volt olyan a viszonyotok, hogy elképzelhető az, hogy ott voltál egy vidéken tartott születésnapi bulián?
Ha Bollával épp találkoznom kellett, és emiatt ott voltam, akkor akár ez el is képzelhető. De bocsánat, mi ennek a közéleti tartalma? Tehát ugye azért, ugye most azt kérdezed, hogy valakiről, akiről 5 évvel későbbi ügyei miatt kiderül, hogy gyanúsítják valamilyen ügyben.
Nem, bocsáss, egyáltalában nem, hiszen őt már sokkal korábban egyébként meggyanúsították, és ott volt egy 2017-es felmentése is, de hogy a lényeg az, hogy ő valójában még bujkált is egyébként amiatt, mert
pontosan tudom,
megalapozott gyanúja annak, hogy ő egyébként korrupciós cselekményekben érintett. És tehát ez nem csak a 2021-es történetről van szó.
És ki bízta meg ezután az zuglói parkolással? Nem Karácsony Gergely véletlenül?
Ezzel most mit állítasz?
Hát azt, hogy most miről beszélünk, persze, én azt, hogy valaki 4 évvel később, most a konkrét ügy, ez a BKV-s ügy, amiért kapcsán kérdezel, ebbe ez az ember 4-5 évvel később kerül be, mint ahogy állítólag ez a fotó készült. Én nem tudom, ez mikor készült pontosan. De lehet, hogy fogalmas sincs.
2016 a dátum, ami megjelent a nyilvánosságban.
Mint a Karácsony mond, igen. De ha 16, akkor is 4 évvel később készült ez a fotó. Vagy micsoda, akkor volt ez az ügy. Én nagyon sok emberrel beszélek a BKV-nál az elmúlt 20 évben, akikről évekkel később kiderült, hogy bűncselekményekben érintettek. Azért bocsánat, a BKV elmúlt vezérigazgatóiból 3 került börtönbe. Mind a 3-at jól ismertem, mind a 3-on szerintem van közös fotónk. Tehát...
De bocs, azért a 2009-ben konkrétan európai elfogató parancsot adtak ki, szökésben volt Szegeden, bujkált, ott fogták el, és aztán ebben az ügyben valóban fölmentették.
És tudod, hogy kit gyanúsítottak még meg ebben az ügyben? Bolla Tibort. Bolla Tibor a hagyó ügynek a gyanúsítottja volt. Aztán fölmentették. És így maradt a BKV vezérigazgatója Karácsony Gergely idején is. És elhoztam egy fotót, hogyha ezt ennyire, ez nem egy titkos fotó vagy ilyesmi. Tehát ha megnézed ezt a fotót, ez egy hivatalos sajtófotó, ugye ezen kilátszik. A Fuzik ügynek az egyik vádlottja, Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, a Fuzik ügy másik vádlottja, Tóth Csaba, a zuglói képviselő, akit Karácsony Gergely a zuglóiak figyelmébe ajánlott, és a legutolsó pillanatban ejtette, és Horváth Csaba, zugló volt polgármester, akit még tavaly is a zuglóiak figyelmébe ajánlott. És nem úgy közös fotója volt vele, tele volt velük plakátolva együtt a város.
Igen,
ez a három
ilyen
ember...
Ilyen képeket százával lehetne előállítani, vagy úgy előszedni, mert ezekre...
Igen, jó, csak azt mondom, hogy ezek az emberek ennek a konkrét büntetőügynek a vádlottjai. Most akkor már nehogy már az legyen, hogy Karácsony Gergely kezdett fölkérdezni másokat arról, hogy kiket ismertek. És még egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ugye olyan állítás itt nem hangzik el, tehát ezért is én most ezeket a fölkérdezéseket, hogy én kivel, hol találkoztam, tehát olyan állítás senki nem tett, és nem is fog tudni tenni, ami arról szól, hogy én bármilyen módon gazdasági, közpénzügyi, vagy bármilyen értelemben ilyen ügyben érintett lennék. Ilyen el sem hangzott senkitől. Azért, ha azt akarja itt valaki implikálni, hogy én ezt az egész maffiát, ezt pártolom, én ez ellen indultam el, hát emlékszel a vitába, egy év ilyenkor volt a vitánk. Én kérdeztem föl ezekről az emberekről a Karácsonyt, hogy miért egy börtönlistán indul? Hogy miért ezekkel az emberekkel indul egy választáson? Az első dolgom volt, amikor bekerültem a fővárosi közgyűlésbe, hogy a teljes parkolóautomat a maffiával leszámoljunk, amit ezek az emberek működtettek. Én egyáltalán nem megvédeni akarom őket. Az első dolgom az volt, ez egy radikális dolog volt, mindenki azt mondta, hogy ez nem fog átmenni, ez kizárt, itt minden oldal benne van, mindig mindenki benne van, hogy az összes parkolóautomatát és a mögöttük lévő teljes céghálót takarítsuk ki Budapestről. Átment nagy nehezen, egyébként a Karácsony is mellém állt, és végül ezt áttoltuk még ősszel. A kampányban, egyébként pont a vitában is, de máskor is, ki volt az, aki fölkérdezte, hogy Bolla Tibor miért van még ott? Nem én voltam véletlenül? De. Ha emlékszel, többször elmondtam azt, hogy a 3-as metró kapcsán börtönt és klímát ígért Karácsony Gergely, így fogalmaztam a kampányban, se klíma nem lett, se börtön nem lett, sőt, azok a szereplők ott voltak, ugye mind a mai napig, akik vezették. Tehát, hogy mondjam, Én szívesen helytállok minden találkozásomért bárkivel az elmúlt 20 évben. Aki a budapesti közlekedéssel foglalkozik, rengeteg olyan embert ismer meg, és találkozik vele, akiről aztán előbb vagy utóbb kiderül, hogy bűnöző lesz. Ez egy nehéz probléma, de ez a helyzet. Azt sem tudom, hogy akikkel manapi kapcsolatban vagyok a Városházán, azokról kiderül-e, hogy 4 év múlva, hogy valami bűnt követtek el. Nem tudom kizárni, mert elég sok problémás ügy van. De én azért tudok helytállni, amit én csinálok, aláírok, döntök, azokért mindig helytállok, ilyen dolog nem merült föl, és ha megnézed a cselekedeteket, amiket én csináltam, az minden ponton ennek a maffiával való szembeszegülésről szólt.
De mikor értesültél először arra, hogy fuzik és a BKV között korrupciós kapcsolat lett? Ugye Karácsony Gergely az interjúban úgy fogalmazott, hogy neki 2020-ban vált ez tisztává.
Én amikor a nyilvánosságban ez az ügy megjelent, én onnan tájékozottam erről. Tehát én ugye azt kérdezted, hogy most 10 évvel ezelőtt...
2021-ben a NAV lecsapott a bűnszervezetre, neked addig erről más értesülésed nem?
Nem, és szerintem 6 vagy 7 éve legalább nem is láttam a fuzikot. Tehát, hogy itt nem egy utolsó, vagy mostanáig fönnálló, vagy ilyesmi kapcsolatról van szó. 10 éve, amit kérdezel, vagy 12 éve lehet, hogy találkoztunk itt-ott. Még olyan nagy titkot is el tudok mondani, hogy volt olyan, hogy a Szigeten összefutottam velük közösen. Ott volt a Bolla is, meg a Fuzik is, köszöntünk egymásnak.
Arra, hogy véletlenül vagy tervezettel?
Dehogy is, véletlenül.
Nem ilyen konspiratív találkozó volt.
Dehogy is, véletlenül. Köszöntem nekik, beszélgettünk, éppen valami botrány ment a BKK vagy a BKV körül, talán a Bartók Bélóti kerékpársa, ugye, ha jól emlékszem, ez még ugye a Tarlóséra volt. De hát ezt mindenki pontosan tudta, hogy ez a kapcsolat létezik. Az, hogy ők ott bármilyen módon üzletileg is kapcsolatban vannak, ezt a sajtóval egy időben tudtam meg én is, és hát honnan tudtam volna, vagy hát a BKV az nekem aztán az elmúlt években semmilyen direkt vagy indirekt közöm nem volt, amellett, hogy persze követtem a nyilvánosságban azt, hogy mi történik a budapesti tömegközlekedéssel, de hogy nekem utoljára a BKV-ban bármilyen hivatalos szerepem 2014. december 3-áig volt. Olyan vád, ami azt mondaná, hogy 2014. december 3-a előtt, ugye akkor jöttem el a BKK éléről, azelőtt ez a bűnszervezet, vagy más bűnszervezet, a BKK-ba vagy a BKV-ba, abban az időszakban, amikor én ezért feleltem, ott lett volna, ilyen vádról én nem tudok.
Az Indexnek adott interjúban úgy fogalmazta, hogy Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója, végsősoron emiatt a korrupciós ügy miatt mondott le, de ezt Walter egyébként hazugságnak nevezte, kikérte magának, és azt mondta, hogy kényelmesebb neked összemosni dolgokat. Ugye Walter pont azt mondja, hogy a fővárosi frakciók által előállt helyzet miatt mondott le, mert kiszámíthatatlaná vált a cégvezetői pályázatok rendszere, és nem tud legitimáció nélkül dolgozni. Sőt, külön kiemelte az áprilisi közgyűlést, amikor te is megszavaztad azt az eredetileg fideszes javaslatot, hogy az összes cégvezetőt vissza kellene hívni. Milyen felelősséget? Milyen felelősséged van neked Walter Katalin lemondásában?
Hát egyrészt én nem vagyok Walter Katalin szövetségese, tehát hogy nekem ezzel itt nem kell elszámolnom. Ugye a Pulyka ügyben, vagy a járatritkítási ügyben én egy elég komoly kritikusa voltam annak, ahogy a BKK vezette.
Ezek szakmai kritikák nyilvánvalóan. Igen, most arról beszélünk, hogy eljárás rendileg mennyire volt tiszta és tisztességes a pályázat.
Mindjárt válaszolok, de nem csak szakmai kritika azért ez. De én elismerem, ez fontos, én egyből megköszöntem a BKK élén végzett munkáját a nyilvánosságban. És elismertem azt, vagy hát oda leírtam azt, és így is gondolom, hogy Walter Katalinnak kétségtelen érdeme van abban, hogy egy nagyon viharos időszak után, ugye Karácsony Gergely első évében 3 BKK vezérigazgató bukott meg, hozott egy stabilitást a cég életében, és ezt akik ott dolgoznak is elismerik, ez kétségtelen tény. És
az elmúlt a főváros azon, hogy ő nem vezeti tovább a BKK-t?
Az elmúlt hetekben... vagy elmúlt hónapokban, mióta a fővárosi képviselő vagyok, egyébként dolgoztunk együtt napi szinten. Menjünk végig ezeken a vádpontokon, mert ez
veszített
fontos.
Veszített a főváros azzal, hogy Walter Katalin nem vezeti tovább a BKK-t?
Majd azután tudom megmondani, hogy tudjuk, hogy ki az utódja, és mi, és hogyan fog a BKK jövőben működni.
Hát az eddigi track rekordját látod, hogy vezette a céget, és hogy mit tudott ezzel a fővárosi közlekedésben egyébként elérni. Az alapján vesztett vagy sem?
Szerintem minden olyan munkaerő, aki föláll, az a valamit veszítünk. Nyilván egy cégvezető esetében mindig azt kell mérlegelni, hogy most ez én elnézést, ilyen nagyon nyersen fogalmazok, de mindig ez a kérdés, van-e jobb? Hát csak így merül fel a kérdés. Igen, a Karácsony is ezt mondja, hogy ő nyitott arra, hogy bárkit leváltsunk, csak mondjuk meg, hogy ki a jobb, és ugye a pályázat erről szólt. Tehát szerintem egy cégvezető esetében mindig az a kérdés, hogy van-e bizalma hát egy magáncégnél a részvényeseknek, egy ilyen cégnél a közgyűlésnek, vagy a közösségnek, és a másik kérdés, hogy van-e jobb, mert hát nyilván csak konstruktívan lehet bizalmatlanságot szavazni egy cégvezetőnek. Ami a 3 pontot illeti, amit felsoroltál. Tehát egyrésztről én arra nem azt mondtam, hogy ő érintett ebben a korrupciós ügyben, ezt szeretném cáfolni, egész konkrétan.
Nem ezt mondtad, hogy érintett, nem?
Nem, áttételesen azt mondtam, és utána leírtam a történetet, tehát hogy ez ki lett itt egy picit forgatva, ami nem általad, hanem a sajtó ezt leegyszerűsítette, amit nyilván értek. Én azt mondtam el, hogy hétfőn, ez már még mikor volt ez a közgyűlés előtti hétfő, ez 2 hete volt. 2 héttel ezelőtt hétfőn volt bizottsági ülésünk, ahol az éves beszámolókat tárgyaltuk, amire már kérdeztél. És a BKK-t én elkezdtem arról kérdezni, Walter Katalint, hogy ő mit tudott ezekről az informatikai problémás szerződésekről, amikről itt az előző kérdésblokk is szólt. És nem csak az én meglepetésemre, a városvezetés legnagyobb meglepetésére is, Walter Katalin elkezdett arról beszélni, hogy a BKK-t kényszerhelyzetbe hozták, hogy jóvá hagyja ezeket a szerződés hosszabbításokat. Többször próbálták jelezni a városvezetésnek, hogy ez így nincs rendben, illetve jelezték írásban is, hogy a BKV nem hajtja végre a költségcsökkentéseket. És gyakorlatilag én azt láttam a vezérigazgatóasszonyon, hogy nyilván a BKK-nak van felelősség, hogy jóvá hagyta ezt a 43 milliárd forintos szerződés hosszabbítást, tehát hogy ez mint cégnek van felelőssége, de ő itt meghúz egy vonalat abban, hogy meddig hajlandó a városvezetéssel menni. És azért, ami ott elhangzott, az élesen áll szemben azzal, amit Karácsony Gergelyben a stúdióban is mondott. Tehát az egyik narratíva az a főpolgármester, hogy itt minden a legnagyobb rendben van. Ő behívta Csányi Sándort, hogy ez elbüszkelkedett itt ebbe a stúdióba. Az Ernst & Young átvilágította a szerződést, mint most ez az új izé, hogy a Ernst & Young bármit mondok, az úgy van. Verseny nem volt. És hirtelen ez az egész történet, ez rendben van. Amit Walter Katalin elmondott, az erre rácáfol. Ő nem azt mondta, hogy ez rendben van, azt mondta, hogy kétszer elutasította a BKK igazgatósága, és kényszer alatt, mármint hogy a BKV által létrehozott kényszerhelyzetben hagyták jóvá ezt az informatikai szerződést. Én ott éreztem, hogy megállt a levegő a bizottságban, nem csak a városvezetéssel kritikus szereplőknél, és én azt éreztem, hogy itt, aznap azt mondtam a kollégáimnak, hogy szerintem a Kati föl fog állni. És én nem tudtam, engem is meglepett a hír, a városvezetés is meglepte a hír, de én ott éreztem azt, hogy ő nem akar ezért felelősséget vállalni. Szerintem, ha ezt így hangzik ez el, akkor lehet, hogy ezt ő se cáfolta volna. Nyilván, ha úgy kérdezed meg, hogy érintette a korrupciós ügyben, akkor nyilván azt mondja, hogy nem, és ez egy szemenszedett hazugság. Most direkt kigyűjtöttem, mert ugye éves beszámoló korszak van, és nem csak a MOL-nak, meg az MVM-nek van éves beszámolója, hanem ennek a SZISZ nevű cégnek is, amire ugye itt mindenki most büszke, hogy milyen jó szerződést sikerült kötni. Na most 2024-ben. Tavaly, amikor meghosszabbították 5 évvel 43 milliárdért ezt a szerződést, akkor a SZISZ-nek a nettó árbevétele 8,7 milliárd volt, ebből több mint 6 milliárd továbbment az alvállalkozóknak, a Telekomnak és a 4IG-nek, és a kivett profit másfél milliárd az osztalék, amit kivettek a cégből. Előző évben 1,9, az előtt évben 1 milliárdot, az előtt évben 900 milliót vettek ki, az elmúlt 4 évben 5,5 milliárd forint profitot vett ki a cégből egy tulajdonos. Ez egy korábban 10, most már talán 20 fős cég, amire ugye az a vád ebben az egész korábbi állapotban, hogy ez egy, hogy mondjam, egy olyan köztes cég, ami valójában nem sokat csinál, ott vannak a nagyok alatta, a 4IG, ami nyilván a kormányhoz legközelebbi informatikai cég, a T-Systems, ami igen, hosszú évek óta működik a BKV körül, és erre valaki ráhúzott egy fővállalkozói réteget, mondjuk így, és ezzel megcsapolja, úgy tetszik, az informatikáját a BKV-nak. A BKV állt, azt mondja a BKV éves beszámolója, hogy 80-85%-a a teljes BKV kifizetésnek, a informatikára ennek a cégnek megy. És ugye az a kritikája a sajtó több szereplőinek is, és nekem is, hogy itt úgy tartották fönn ezt a szerződést újabb 5 évre. Megkérdeztem, ez nem az én véleményem, megkérdeztem a BKV-t, hogy volt-e verseny. Megkérdezték a piacot, hogy mennyibe kerül, azt mondta a BKV vezérigazgatója, hogy nem. Egy Ernst & Young véleményre alapoztak. Én a hétfői bizottsági ülés után, mondom, ez most már másfél hete volt, kikértem az összes BKK jegyzőkönyvet, amire Walter Katalin utalt, hogy ott vita volt, és nem fogadták el. Kikértem ezt az Ernst & Young tanulmányt, amire Karácsony Gergely is hivatkozott, és kikértem az igazgatóság döntéseit. Másfél hét eltelt, és nem kaptam meg ezeket. Sürgető levelet küldtem tegnap a főpolgármesternek, azóta se kaptam meg. Tehát, és nem én kértem, a bizottság szavazott, vagy a bizottság egész kérte. Ugye számon kéred rajtam joggal, meg mások is, hogy miért nem szavaztuk meg a beszámolókat. Ezért. Én nem tudok egy olyan beszámolót megszavazni, ahol a legalapvetőbb információkhoz, hogy miről döntött a cég korábbi igazgatósága, nem kapom meg az információkat, hanem mismásolás megy, illetve elhallgatják ezt. Én ezt ezzel állítottam ezt összefüggésbe.
És akkor... Az világos, a közgyűlések mégiscsak a cégvezetői pályázatoknak folyamatában való beavatkozása, és az, ahogyan ezt művelte, és hogy intranszparens viszonyokat teremtett, legalábbis Walter Katalinnak a kritikája részben erre vonatkozott, ezzel nem járultatok hozzá ahhoz, hogy Walter Katalin helyzete ellehetetlenült?
Ez ő döntött úgy, nem lehetetlenült el, ha nem mond le, akkor... Hát illetve ma is a BKK vezérigazgatója, ezt tegyük hozzá, tehát hogy dolgozik, én beszéltem vele, vagy hát cseteltem vele tegnap is egy a bizottság előtti felkészülés jegyében, tehát hogy még hivatalban van a BKK vezérigazgatója. Ő úgy döntött, hogy lemond június végével erről a pozíciójáról. Ez mindig, ezt a döntést bármikor egy vezérigazgató meghozhatja. Sok sikert kívánok neki a továbbiakra természetesen. Ami a cégvezetői pályázatokat illeti, ugye, meg ezt az egész szavazást. Ez nyilván ez egy végtelenül keserű folyamat, amin itt végigmentünk eddig. Nem látom, hogy hol a vége, de akkor menjünk végig egy picit a kronológián, mert csak így lehet ezt megérteni. Abból, amit tegnap a szakszeti vezető elmondott, abból biztos nem. Meg az nem is volt pontos. Tehát onnan indultunk, hogy a már ebben az adásban általam hivatkozott költségvetési alku, tehát hogy megszavazta a költségvetést, több olyan frakció is, aki egyébként nem Karácsony Gergely politikai szövetségese, annak egy fontos részeleme volt az, hogy a cégvezetőkre pályázat lesz kiírva, mert ugye az volt a helyzet, hogy Karácsony Gergely az összes régi cégvezetőt tartani akart, akiknek egy részét a DK delegált, egy részét az MSZP hozta, sokakkal kapcsolatban voltak legitim kritikák. Létrejött egy cégvezetői kiválasztási bizottság, amiben én egy tag vagyok a 22-ből, nem én vezetem, tehát nyilván én ebből a szerepből tudok beszámolni, akik ezt értékelik, de nyilván, mire politikusokból áll ez a testület, ez óhatatlanul behúzott politikai vitákat, ki lettek írva a pályázatok. A Fidesz elkezdte minden módon támadni és obstruálni ezt az első ponton, ugye ők azt akarták, hogy összetolják a Fidesz, vagy a Tiszát a Karácsonnyal, és ennek mindenféle eszközét bevetették. Volt olyan pont, ahol elkezdte szabotálni ezt a baloldal is, és ugye mi határozatképtelenítették, nem jelent meg se a DKMSZP-s vonal, se a Fideszes vonal, és így nem lehetett elindítani a meghallgatásokat. Elég rossz hízű, oda-vissza hajcihő volt ez az egész. Az öt cégre bejött 43 pályázat összesen. Ezeket végül a bizottság többségi szavazással leszűrte, nyelvvizsga, egyetemi diploma, egyebek alapján. A szakszervezeti vezető azt kritizált, hogy ebből ők nem lettek bevonva, de miért lettek volna? Tehát az, hogy valakinek a diplomája megvan-e, meg a kellő tapasztalata, az nem egy szakszervezeti kérdés, az egy állásinterjú, egy alkalmassági kérdés. Ezt valóban a bizottság maga egy elnöki javaslat alapján, ugye a Tisza vezeti ezt a bizottságot megtette, vagy eldöntötte. És aztán akik alkalmasak voltak, azokat behívtuk meghallgatásra. Két cég esetében a bizottság váltást javasolt, nem mindenki, de többség így döntött, a vagyonkezelő esetében és a gyógyfürdő esetében. Erre Karácsony Gergely azt mondta, hogy már pedig ő ezt nem terjeszti elő, tehát egyelőre elakadt ez a folyamat. Tehát lement a pályázat, ki van választva a nyertes, megjelent a nyertesek neve, akik piacon dolgozó emberek. Megjelent a nevük a sajtóban, és a főpolgármester nem hajlandók előtt terjeszteni, gondolj bele, nem ismerem őket személyesen, vagy csak a meghallgatásról, de most az milyen dolog, hogy a sajtóban ott van, hogy lesz egy új állásod, kiválasztott téged egy bizottság, van egy mai munkahelyed, és a főpolgármester annyit nem mond, hogy akkor ezzel mi legyen. Egy harmadik cég esetében, ami a budapesti közművek, ott még nem született döntés, ha én jól tudom, jövő héten lesz ebben bírálóbizottsági ülés, vagy ma kérdezték, hogy ráérek-e ebből, gondolom, mert nincs összehívva. És a két közlekedési cég esetében, a BKK és a BKV esetében nem jött be elegendő pályázat, ezért a bizottság egy olyan javaslatot fogadott el, hogy ahol nincs három érvényes pályázó, ott legyen meghosszabbítva ez a pályázat. Emiatt nem volt Walter Katalin meghallgatva, közben ugye a Bollának kirobbant ez az ügye, tehát még ráadásul ez rátette egy lapáttal erre az egész helyzetre. És most ott tartunk, hogy a közgyűlés arról döntött, ez a DK javaslata volt egyébként, hogy érvénytelenítsük ezt a korábbi pályázatot, és legyen egy tök új pályázat a BKK-ra és a BKV-ra. És ha jól értem Walter Katalin nyilatkozatát, ő ezen háborodott föl, hogy egyszer pályázat, és most megint egy új pályázat jön. De ez a DK javaslata volt, amit a közgyűlés egyébként tényleg elfogadott, nagy többséggel, Karácsony Gergely is megszavazta egyébként. Tehát, hogy ez úgy van ez a kritika rám címezve, hogy ezek nagyon nagy többségű közgyűlési döntések, amit minden ponton a főpolgármester is támogatott. A bizalmi szavazásról, mert még ezt említetted. Ennek az egész hajcihőnek egy pontján a Fidesz azt mondta, hogy ne szórakozunk itt pályázatokkal, rúgjunk ki mindenkit, és bizalmi szavazást kérnek az összes cégvezetőre a közgyűléstől. Ezt ők nem tehetik meg, mert úgy szól az önkormányzati törvény, egyedül Budapesten van a polgármesternek ilyen joga, más jogvárosokban nincs, hogy csak a főpolgármester nyújthat be személyi javaslatot. Mindenki úgy ült be arra a közgyűlésre, mi is, hogy ezt benyújtották, el fogja mondani a főjegyző, hogy ez szabálytalan, és megy tovább az élet. Karácsony Gergely pedig arra jutott, hogy ezt akkor ő a saját nevébe beterjeszti, amit senki nem tud hova tenni, és ő a Fidesz javaslatát saját nevére vette, és bizalmi szavazást kért csomagban az összes cégvezetőről. És abban a helyzetbe kerültek a frakciók, hogy csomagban azt kell mondani, hogy maradjon az összes, vagy menjen. És erre a közgyűlés nagy többsége azt mondta, hogy ne maradjon. És ez nem egyes személyekről szólt, hogy ha akkor igent mondunk, akkor most azt kérdezni tőlem, hogy miért szavaztunk Bolla Tibornak bizalmat. Mert ha akkor igent nyomunk, akkor Bolla Tibornak is bizalmat szavazott volna, vagy Márta Imrének a közgyűlés, akivel vannak kritikák. És nyilván most a Walter meg nyilván azon van fölháborodva, hogy a közgyűlés nagy többséggel leszavazta őt. Karácsony Gergely hozta létre azt a helyzetet, ahol eszik, nem kap más alapon, csak csomagban lehetett az összes cégvezetőnek vagy bizalmat szavazni, vagy bizalmatlanságot. A közgyűlés ebben a helyzetben nem adott bizalmat, így csomagban egyben az összes cégvezetőnek. Nyilván én azt gondolom, hogy a főpolgármester azt gondolta, hogyha ezt így teszi föl, és így bedobja, akkor majd megijednek a frakciók, és beállnak, és utána azt lehet mondani, hogy az egész pályázatra nincs szükség, hát most szavaztatok bizalmat a cégvezetőknek, ez nem jött be.
Lezárt az időnk, de egy dologra mindenképpen akarnak még kérdezni. Igen. Ugye, amikor a kampányod zajlott, akkor azt ígérted, hogy pártpolitikamentes fővárosi önkormányzatot szeretnél látni. Na most, amióta felállt az új közgyűlés, akkor alapvetően politikai értékítélet kérdése szerintem, hogy az emberek ezt egy nem tudom én kakofón, nem tudom én összevisszaságnak látják, vagy pedig azt mondják, hogy ilyen a demokrácia, alapvetően ilyen típusú viták azok, amiktől adott esetben elszokott a nyilvánosság, és hogy igazából azt kéne tudatosítani magában mindenkinek, hogy egyébként így néz ki egy sok érdektől szabdalt, nem egyértelmű. Erőközponttal meghatározott döntéshozatali fórum. De ami engem különösen érdekelne az, hogy nyilvánvalóan a te sikeredben jelentős mennyiségű fideszes szavazó is hát szerepet játszott, amikor nem tudtál volna ennyire szoros eredményt hozni Karácsony Gergellyel szemben. És azt lehet látni, azért Karácsonyjal szembeni kritikáid mindig élesebbek, mint ami fideszes frakcióval szembeni kritikáid, hogy más sem mondjak, ha Karácsony Gergely és Stróman elfogadom a politikai kritikádat a neki felhozott vádakkal kapcsolatban, akkor milyen jelzővel illetnéd Orbán Viktort azért, hogy ezt a szolidaritási adót kiveti a városra, és hát nyilvánvalóan inkasszálja azt a pénzt, amivel ti nem számoltatok, hogy be kell fizetni a központi költségvetésbe.
Hát ez egy kirablás a Budapestnek, ezzel tudom leírni.
Akkor utonáló Orbán Viktor?
Én azt tudom mondani, hogy azért a Fidesz frakciójával nálam keményebb szóváltásai keveseknek vannak abban a közgyűlésben. Hogyha ezt követed...
A kritikát Karácsonnyal szemben sokkal élesebb, mint Orbán Viktorral szemben.
A Rákos rendező ügyben nem így volt, ott éppen együtt működtünk ebben a konkrét ügyben, és valószínűleg, hogy mondjam, emberek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezek a kritikának az élessége, amire mondom, lehet, hogy túléles volt, és most a jelen helyzetben nem élezni szeretném ezt a konfliktust. De hát azért azon voltunk túl, hogy előtte egy ilyen zsarolási, megfélemlítési kísérlet zajlott napokon keresztül. Ezt én rosszul viselem. Mert engem nem lehet zsarolni azért, hogy a BKV ügyek fölött hunyak szemet. És ilyenkor lehet, hogy erősebben fogalmazok. Már csak azért is, hogy jelezzem a Karácsony stábnak, hogy itt a vörös vonal. Ezt nem lehet csinálni, ez erről szólt. Egyébként, ha megnézed a közgyűlést, akkor nekem Szentkirály Alexandrával, illetve a csapatával véremenő vitáim vannak. És ez ma is, ha megnézed ezt a bizottsági ülést, tehát a legkeményebben én mondtam azt el, hogy micsoda dolog az, hogy Szentkirály Alexandra nem jön oda egy ilyen bizottsági ülésre. Meghívtuk az összes frakcióvezetőt. Ott állt a széke tök üresen. Miért nem védte meg azt, hogy a Fidesz miért tartja azt jó ötletnek, hogy ilyen módon adóztatja a várost? Miért van az, hogy a fővárosi Fidesz frakció nem mer annyi kritikát sem megfogalmazni, mint Cserpalkovics András székesfehérvári polgármester, aki ugye szolidáris Budapesttel ebben a helyzetben? Miért van az, hogy azok, akik arra esküdtek fel, hogy minden lehetséges módon Budapest javát szolgálják, és előmozdítják a fejlődését, nem tesznek meg ezért mindent, hanem valójában ilyen kormányszóvivőként működnek.
De a karácsonyi helyzet kialakulásáért...
Ezt én nagyon-nagyon gyakran megkérdezem.
Az elsődleges politikai felelősséget Orbán Viktorhoz szignálod ki, vagy Karácsony Gergelyhez?
Hát ez nem kérdés egyértelműen Orbán Viktorhoz. És azért, mert ezt elmondtam ma. Nekünk van a Karácsonnyal sok vitánk arról, hogy jól gazdálkodik-e a főváros. Mondok néhány példát, de csak röviden. A BKM-nél mi kritizáljuk, hogy túl sok jutalmat fizetnek ki, túl sok a cég, 45 darab céges autót most vettek a vezetőknek, ez pár száz millió forint. Szerintem ezt meg kéne vágni. Kritizáltuk azért, hogy 35 fős kommunikációs tábja van, ami majdnem fél milliárdból működik egy évben. Kritizáltam a BKV ügyek miatt, hogy most itt az előbb elmondtam a példát, valószínűleg az informatikát olcsóban is meg lehetne oldani, mert ahol ilyen mennyiségű pénzkivétel zajlik, ott valószínűleg van benne túlszámlázás. Mondtam még példák. Tehát, hogy vannak ilyen vitáink, mert valójában ezek az összes vitánk a cégvezetők körül, a gazdálkodás körül ide jönnek vissza, hogy jól gazdálkodik a főváros, vagy nem. De ha ezeket összeadjuk, abból kijön legjobb esetben pár milliárd forint. És 51 hiányzik. 51-et akar pluszban behajtani szolidaritási hozzájárulásként a kormány. Tehát ezért mondtam azt ma a bizottságon, és ezért is van benne az előterjesztésben, hogy azért gondolom azt, hogy a vitáinkat félre kell tenni, nem azért, mert nem valid viták, nem azért, mert én akkor azt mondtam, hogy elengedtem és költsék ezeket a pénzeket, hanem azért, mert ha ezeket nyugvó pontra jutnánk, az sem menteni meg a csődtől Budapestet, hogyha a jelen felállás marad. És ezért gondolom azt, hogy ebből az interjúból is kiderült, hogy vannak köztünk elég éles viták. Ezeket valamelyest, amennyire csak tudjuk, félre kell tenni, és egységet kell most mutatni a frakcióknak és a főpolgármesternek, mert egyébként rámegy Budapest.
Hát ezt érdeklően várjuk majd, és nyilván rajta tartjuk majd a tekintetünket a további fejleményeken. Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom frakció vezetője. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőnkkel.
Köszönöm szépen. Is.